Jó reggelt, szeretettel köszöntelek.
Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kriszta, hogyan jellemeznéd összességében a 2025-ös romániai utazási kedvet? Mi volt idén a helyzet?
Hát nagyon pozitívan tudom jellemezni, tehát szemmel láthatóan nőtt az utasok száma az előző évhez képest. Egyre többen veszik a bátorságot arra, hogy elutazzanak akár irodán, akár magánúton is, ami számunkra hatalmas nagy öröm. Továbbá ehhez úgy gondolom, hogy hozzájárul a nap mint nap fogyasztott social media is, ami az utazási kedvet is jóval megdobja, tehát hogyha látom, hogy a szomszéd, a barátnő itt ott utazik, akkor nekem is hamar megjön a kedvem repülőre ülni és elutazni valahova.
Érezhető egyébként növekedés, vagy inkább óvatosság az utazók részéről az előző évekhez képest? Vagy kérdezhetném úgy is, hogy hogyan változott a belföldi utazások iránti érdeklődés 2025-ben? Ugye jól tudjuk, hogy a kormány húsvét előtt hagyta jóvá a vakációs utalványok elszámolásának mechanizmusát. Még Bogdán Iván akkori gazdasági miniszter szerint az összeget több részletben is fel lehetett használni, illetve 800 lejnél kisebb összeg igénylésére is volt lehetőség. A kedvezményezett neki kellett tölteni egy felelősségvállalást. Nyilatkozatot, miszerint a 800 lejes üdülési támogatást saját zsebből kiegészíti még 800 lejjel, a következő hónapban pedig a havi bérből természetesen levonták az összeg után fizetendő 160 lejes adót, az összeget az alkalmazottak turisztikai szolgáltatásokra költhették, mindez persze belföldi utazásokra volt érvényes. Mi volt a belföldi és külföldi utazások tekintetében? Ugyanolyan volt, esetleg a belföldi utazások sokkal gyengébbek voltak, és inkább a külföld volt előnyben részesítve 2025-ben. Mi volt ilyen szempontból a helyzet?
A statisztikák azt mutatják egyébként, hogy csökkent a belföldi kereslet pont emiatt, mert ugye az állam eddig 1600 lejt biztosított a belföldi utazásra, ami nagyban meglendítette a belturizmust, viszont ugye, hogyha ezt lecsökkentették 800 lejre, ez ugye az összeg fele már nagyon, tehát kevesebb dolgot fedez, mert mondjuk egy 1600 lejből már egy szállás, ellátással már teljesen belefért mondjuk két személynek. A 800 lej az már nem igazán fedez, sőt elég körülményes, tehát már nem éri meg azt a fáradtságot, hogy akkor 800, én a zsebemből kiteszek még 800-at, tehát hogy az összeg elég kevés is, és inkább akkor az emberek külföld fele fordulnak, tehát nagyon sokan már idén nem is igényelték ezeket a kártyákat, akkor azt mondták, hogy hát úgyis akkor inkább gyűjtünk, félreteszünk egy kicsit, és gyűjtünk akkor inkább külföldre.
Ilyen szempontból elmondható az, hogy jobban megéri külföldön nyaralni, mert igen, a belföldi turizmus drágább
és körülményesebb. Igen, határozottan elmondható, mert ugye ezek a vakációs jegyek nagyon felnyomták az árakat, ugye, hogy egyesek jól, tehát nyereségesebben jöjjenek ki mondjuk egy szállásfoglalás esetén, és igen, tehát emiatt az árak nagyon megnőttek, és mi mindenkinek azt javasoljuk, hogy ha tudnak, akkor mindenképp külföldre menjenek.
Szerinted a belföldi turizmus mennyire tud versenyképes maradni a külföldi utakhoz képest? Vagy hogyan lehetne megszeretetni az emberekkel azt, hogy belföldön nyaraljanak, vagy akár teleljenek, hát nem muszáj ugye kirándulni, pont nyáron menni, el lehet menni, telelni, akár decemberben is, miért ne lehetne egy kirándulást lefoglalni? Akár belföldön, akár külföldön természetesen.
Véleményem szerint, tehát hosszú távon nem tud versenyképes maradni. Pont amiért mondtam, hogy az árak azok megközelítik, vagy akár el is érik egy külföldi utazás árát, és mit gondolnak a turisták? Tehát, hogy ők azt mondják, hogy a pénzemért külföldön sokkal többet kapok, mint itt belföldön. Tehát számtalan desztináció már megelőzte Romániát az árakban, tehát ilyen például Egyiptom, Tunézia, akár Törökország, ahova nagyon sokan járnak. Viszont többek között úgy is gondolom, hogy a belföldi turizmus nem mindenben kell versenyezzen. Tehát ott, ahol igazi előnyei vannak. Itt felsorolnám a wellness központokat. Tehát ugyanúgy, ahogy mondtad, az egy nagyon jó telelős, akár nyaralós desztináció lehet, ugye Herkules, Tusnádfürdő, Félix, amik általában külföldi turistákat is magukhoz vonzanak.
Vannak-e olyan romániai úti célok, amelyek továbbra is vonzóak maradtak a megszorítások ellenére? Tehát említed ugye a wellness központokat, akár Herkulest, akár Tusnádfürdőt, akár Félixet. Vannak-e ezen kívül még igazán látogatott helyek?
Hát nálunk ugye, amit rengetegen választanak évről évre, az a Fekete-tenger, tehát ugye a román tenger, ahogy mi szoktuk mondani, pontosan azért, mert autóval megközelíthető, és ugye, tehát egy ideális úti cél, aki nem szeretne kilépni a komfortzónájából, mondjuk nem ül repülőre, annak is egy nagyon ideális vakációs opció lehet.
Változott az utazók elvárása a szolgáltatások színvonalával kapcsolatban?
Hát abból a szempontból változott, hogy amit például pár évvel ezelőtt lefoglaltál, megvásároltál 1000 euróért az napjainkban, tehát hogy a duplája, mondhatnám így. Tehát, hogy ez érvényes a világ minden tájára, tehát bárhova utazol, az árak nagyon megnőttek. Kevesebbet tudsz megengedni magadnak minőségben, tehát, hogy pár évvel ezelőtt azért egy kicsit nagyobb volt a paletta, amiből választani tudtál, és emiatt sokszor kialakul egy belső konfliktus a turistában, hogy most akkor menjünk, ne menjünk, akkor inkább leadok az igényeimből, de utazzunk el, vagy akkor inkább el se utazzunk, gyűjtünk még, tehát, hogy ezt a dilemmát látom én most akár a saját turistáimon is.
Melyek voltak a legnépszerűbb úti célok 2025-ben, illetve mire lehet számítani 2026-ban az idei adatok alapján?
Hát ugye Törökországot a trónról letaszítani nem lehet, tehát hogy ugye ez nagy kedvenc a romániai lakosság számára, ugye árérték arányban még mindig vezető, tehát még mindig a legjobb.
Árértéket mondasz, egyébként egy ilyen nyaralás mennyibe kerül?
Besatszolnám úgy kb. Egy ilyen jó közepest, ilyen 1500 eurótól 2000 euróig már.
Per személy, gondolom.
Nem, tehát ez két főre beszélünk.
Két főre,
és
öt
csillagos
mondom,
hotel. Hogy igen, és az öt csillagnak is már a felsőbb kategóriáját sorolnám ide, ebbe az árba.
És gondolom, hogy ebben benne van az étkezés.
Igen, tehát ebben többnyire úgy van, hogy a repülő, a transfer a hotelig, a hotelben a választott ellátás, ugye Törökország esetén ez többnyire all-inclusive ellátást jelent, és utána vissza a reptérre, tehát hogy ez a transfer biztosítva van. Tehát konkrétan nem kell fájjon a turista feje semmin, ő csak jól kell érezze magát.
Ugye ez Törökország, tehát említed azt, hogy a trónról nem lehet letaszítani. A következő ilyen desztináció, hogyha van?
Több van, tehát hogy nagyon keresettek emellett Egyiptom, Tunézia, amelyikek ugyanerre a sémára vannak felépítve, tehát nagy resortok és all-inclusive ellátás, tehát azokat inkább azok választják, akik mondjuk családosak, egész évben dolgoztak, igazából pihenni vágynak, és emellett még nagyon népszerű Görögország, tehát hogy az európai palettáról én úgy gondolom, hogy Görögország a legkeresettebb. Inkább azoknak szoktuk ajánlani, akik például aktívabban pihennek, szeretnének látni is valamit a világból, tehát hogy mindenképpen nem csak az a tengerparton ülünk és bámuljuk a tengert, igen, hanem hogy valamivel maradnának is, azoknak mindenképpen Görögországot ajánljuk. A csomag az ugyanaz, tehát hogy ugyanúgy ezekben is benne van transfer szállás, repjegy, viszont itt már inkább egy reggelis félpanziós variációt szoktunk ajánlani.
Van egyébként olyan desztináció, amely meglepetésszerűen nagyon keresett lett?
Igen, kettőt tudnék itt említeni, az egyik az Tájföld, és a másik Omán. Tehát számomra is nagyon érdekes volt, hogy idén nagyon megugrott a kereslet, tehát Tájföld iránt. Eddig is népszerű volt, viszont csak egy bizonyos réteg körében, ha mondhatom így. Viszont nem tudom, hogy minek okán, a tapasztalataim szerint mindenki idén Tájföldre szeretett volna menni. Gondolom, hogy ebben nagyban hozzájárulnak az influencerek, és ugyancsak a Facebook, Instagram hatása, hogy akkor meglátom, de szép, nem tudom, hogy hol van, nem tudom, hogy hogy jutok el oda, de el akarok menni. Tehát, hogy ez volt a tapasztalatom. A második ilyen pedig Omán. Ugye Omán nemrég jött be így a romániai piacra, és Szalala az üdülőtelep, ahova rengetegen járnak. Ez is inkább ilyen nyugodtabb, családiasabb környezet, ugyancsak all-inclusive resortokkal. Ami viszont egy nagy plusz benne, hogy trópusi-szubtrópusi éghajlattal rendelkezik, és teljesen úgy érezheti magát az ember, mint egy egzotikus destináción van. Az ár az felel, mint például Maldívnak, de az érzés az majdnem hasonló, úgyhogy még ez volt, ami nagyon keresett lett.
Hogyan hat az infláció az utazási szokásokra? Rövidebb utak, kevesebb nap, ez mennyire jellemző most? Vagy megmaradt ez a 6 éjszaka, 7 napos dolog?
Többnyire ez van, tehát hogy ez a 6 éjszaka, 7 nap, tehát úgy látom, hogy a turisták akkor, hogy mondjam, inkább kispórolják máshonnan, hogyha szabad ezt mondanom, de mindenképpen elmennének egy tartalmasabb útra. Viszont ez is turistától függ. Tehát van akinek ez a megszervezett csomag, ami nagyon kényelmes, kézenfekvő, van, aki pedig saját maga szereti az irányítást a kezébe venni, és azt mondja, hogy akkor city break-eljünk, ami ugye azt jelenti, hogy 3-4 éjszakát eltöltünk valahol, és onnan mi a saját magunk feje után bejárjuk és felfedezzük a várost.
Mennyire előreláthatóak az utazók? Időben foglalnak, vagy inkább ez a bizonyos last minute utolsó percben döntenek? És itt beszéljünk ugye arról is, hogy mi a last minute utazás előnye és hátránya.
Tehát ugye a last minute utazás az azt jelenti, hogy utolsó pillanatban foglaljuk le a kirándulást egy meglehetősen kedvező áron. Például vegyük azt, hogy akkor hétfőn lefoglaljuk szerdára. Tehát ez a nagyon last minute, amikor utolsó pillanatban foglalunk. És ezek a last minute-ek többnyire akkor szoktak lenni, amikor például a repülőgép társaságok nem töltik fel az adott gépet, és akkor azt mondják, hogy engednek az árból, hogy eladják a megmaradt helyeiket, mert nekik ugye úgy is megéri. Mi a pozitívuma? Ugye az, hogy nagyon olcsón, tehát nagyon jó árban tudunk elutazni, ha szerencsénk van. És itt jön a hátulütő, hogy ez egy hatalmas nagy lottó. Tehát, hogy nem ajánlott teljesen utolsó pillanatra hagyni, mivel megtörténhet, hogy nem marad.
A családfele elrepül, a másik meg ott marad a reptéren.
Igen, pontosan, és... itt jön képbe pedig az early booking, ami megint egy, tehát hozzátartozik most már az utazó kultúrához, hogy időben lefoglaljuk a repjegyeinket azért, hogy minél kedvezőbb áron juthassunk hozzá.
Mikor érdemes egyébként foglalni? Mi az az időszak? Én tudok olyant is, aki már decemberben lefoglalja következő év augusztusára a nyaralását, olyant is tudok, aki csak januárban, februárban. Tehát visszaemlékszem, hogy egy időben volt egy ilyen közbeszéd, hogy mikor olcsóbbak a nyaralások, de te, mint szakember, mégis hogy látod, mikor érdemes ezt a bizonyos nyaralást lefoglalni? Mikor vannak a legjobb árak?
Ugye, amikor lejár a szezon, akkor már kezdenek megjelenni az új árak. Viszont mi mindig azt szoktuk ajánlani, hogy úgy van ez a november közepétől egészen februárig vannak a legjobb árak. Ugye ez az időszak, ez körülöl el két turisztikai vásárt, amikor rengeteg turisztikai iroda kint van például Bukarestben is egy ilyen vásár keretén belül, oda mennek az emberek, elmondják ugye a szívük baját, az igényeiket, és le tudják foglalni a kirándulásokat. Tehát ez a periódus az, amikor mi ajánljuk, hogy foglaljanak kirándulást az emberek.
Milyen generációs különbségek vannak? Feltételezem, hogy a fiatalabbak, mondjuk így, hogy a velünk egy idősek inkább egy pörgősebb nyaralásra vágynak, a középkorúak, idősebbek lehet talán egy picit nyugisabb, inkább pihenősebb nyaralásra vágynak. Te mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Van-e egy ilyen szakadék?
Van, viszont sokszor összemosódik. Tehát amit látok én, hogy a fiatal generáció sokkal szabadabb, rugalmasabb és kíváncsibb a világra, tehát ez, hogy most lássunk és most éljünk, ez számukra nagyon fontos, viszont ők azok, akik a legkevésbé fordulnak az utazási irodákhoz, mivel nekik már barátuk a technológia, tehát hogy ott már ők maguk kezükbe veszik az irányítást és lefoglalnak valamit. Az idősebb generációnak azért még mindig jó, hogyha van a háttérben egy iroda, hogy megnyugodjanak, hogy minden rendben van, ha valami gond éri őket, legyen akinek szólni. Tehát, hogy inkább ez, ez a rugalmasság, ami az egyikben megvan, a másikban viszont nincs.
Említed ugye a digitális foglalási lehetőségeket. Mik az előnyök, mik a hátrányok? Akár korcsoportra bontva is.
Tehát ugye mindig az az előnye a digitális foglalásnak, hogy tehát nem kell igazodjak én repülő után, mondjuk gíd után, nem szükséges az, hogy valaki után várni. Viszont az utazási irodáknak még mindig ott van előnye, hogy leveszik a terhet elsősorban a turistáról, mert nem ő kell kikeresse, nem ő kell lefoglalja. Tehát ez a csomó utána járás, ami ezzel jár, ezt levesszük a hátukról, és a másik, hogy hatalmas biztonságot ad. Tehát, hogyha valami történik, akkor van kihez fordulni, nem vagyunk magunkra hagyatva egy idegen országban.
Találkoztál egyébként olyan esettel, amikor tényleg közbe kellett lépnetek? Tehát akár biztonsági szempontból, akár egészségügyi szempontból. Tehát van valami ilyen kirívó eset, amire azt mondod, hogy ha nem utazási irodán keresztül nyaral, vagy akár utazik az adott illető, akkor nagyobb pálcba kerül, tehát mondjuk kétszer annyiba kerül. Tudom azt, hogyha például nincsen külföldön ugye egészségügyi biztosításod, és ne adj Isten, valami történik, mert ezt az ember nem tudja kiszámítani, akkor volt-e ilyen eset, amikor tényleg azt mondtad, hogy bizony azért az utazási iroda mégis, tehát az a biztos talaj?
Igen, tehát számtalan esetünk volt pont ezzel kapcsolatban, hogy kisebb balesetek, akár nagyobb balesetek, kéztörés, lábtörés, mi egymás úgymond idézőjelbe tanúi lehettünk. Ilyenkor úgy gondolom, hogy még mindig a legfontosabb az, hogy a turistát megnyugtatni, hogy nincs semmi gond, itt vagyunk, hívja fel a biztosítónak a számát, nagyon fontos az egészségügyi biztosítás, mert duplája, ahogy mondtad te is, ez az összeg, mindenképpen nagyon ajánljuk, és hogyha utazási irodát választ az ember, akkor muszáj, tehát hogy mi, nekünk is muszáj egy olyan lélek jelenlétünk legyen, hogy azt mondjuk, hogy nyugi, nem lesz semmi gond, itt vagyunk, beszélünk mi is a biztosítóval, leszervezzük, te csak menj oda, és jelenj meg, és a többi az már, a többit azt már intézzük, vagy intézi a biztosító.
Mennyire fontos ma egyébként az utazók számára a személyre szabott ajánlat? Van olyan, hogy valaki bemegy hozzátok, és azt mondja, hogy hát figyelj, én még nem tudom, hova szeretnék menni nyaralni, mit ajánlasz?
Igazából nem is gondolnák az emberek, hogy mekkora feladat felmérni amúgy egy embernek az igényeit. Mivel, hogy sajnos, az utazás az nem prioritás a mai világban, hanem inkább kiváltság. Tehát, hogyha valaki meg tudja engedni magának, hogy utazzon egy évben egyszer, az már úgy gondolom, hogy egy elég nagy dolognak számít. Így muszáj, hogy úgy történjen minden, ahogy a turista szeretné, ezért nagyon fontos figyelmet fordítani azokra az igényekre, amiket tényleg szeretne, hogy elmenjen, és akkor egy hétig az legyen, amit ő szeretett volna, nyugodjon meg, pihenjen egy kicsit, és feltöltődve térjen vissza a kirándulásról.
Milyen tanácsot adnál azoknak, akik még nem döntötték el, hogy jövőre elutazzanak-e vagy sem, illetve hova utazzanak, hogyha esetleg tervben van egy nyaralás?
Én mindenképpen azt javasolnám mindenkinek, hogy utazzon, lásson, tapasztaljon, mert az az igazság, hogy az élet rövid, a világ pedig hatalmas nagy. Mindenki gondolkodjon el azon, hogy mik azok a tájak, azok a kultúrák, amik hozzá közel állnak, és kicsit mélyüljön bele, mert mindenki tudja a választ arra, hogy hova utazna. Tehát, hogy én még nem hallottam olyat, hogyha valakit úgy Isten igazából, tehát, hogy megkérdeznél, és a szíve mélyére látna, hogy hova utaz, és azt mondaná, hogy nem tudom. Persze, ez csomó tényezőtől függ, tehát, hogy ugye gazdasági helyzettől, félretett pénztől, sok mindentől függ, de úgy gondolom, hogyha az ember utazni szeretne, akkor mindenképpen talál rá módot.
Egyébként az is eszembe jutott, hogy mikortól érdemes spórolni, és kb. Mennyi pénzt tegyünk félre? Mit gondolsz? De nem egy hát ilyen luxus hálkidi kis nyaralás, vagy nem egy Maldív-szigetekre, hanem mondjuk egy egyhetes all-inclusive, 6 éjszaka, 7 nap, esetleg egy kirándulás, hogyha belefér, mondjuk egy hajókirándulás, ha valakinek ez még belefér, úgy két személy mondjuk mennyi pénzt tegyen félre, akár ettől a hónaptól, így decembertől, hogy mondjuk augusztusban ellátogasson, mit tudom én, Korfura.
Hát ez is, tudod, ezt is úgy mondom, hogy ez is egy ilyen nagyon ingatag talaj, mert el kell kapni ugye az embereknek az igényeit. Tehát, hogy te így most felteszed a kérdést, de lehet, hogy valaki baldahinos ágyba szeretne aludni, a másiknak jó a vaságy. Tehát, hogy ezt nem tudom én bekategorizálni, és nem látok bele senkinek a zsebébe, hogy ki mit szeretne, mert számtalanszor történt meg velem, és nem baj, hát ez legyen minél olcsóbb, úgymond, mert mi bárhol elalszunk, vagy valami, na hát visszajött egy nagy kellemetlenséggel, egy rossz élménnyel, mert hát azért nem gondoltam.
Az akárhol az éppen ilyen,
mi soha nem szoktuk ajánlani, de hogyha valaki nagyon erősködik, akkor megmondjuk neki, hogy jól van, legyen, akkor te választottad ki. Hát igazából ahogy mondtam az interjú elején is, hogy úgy azért egy 1000-1005, például, hogyha pont Korfuról beszélünk, akkor szerintem egy ilyen 1500 euróból már egy reggeli félpanzió egy jobbacska szállodában már egészen kijön. És persze ugye ez lefedi a teljes úti költséget.
Mire érdemes figyelni egy 2026-os nyaralás megtervezésekor? Vagy mire figyeljünk oda, amikor nyaralni készülünk? Melyek azok a szempontok, amelyekre mindenképp oda kell figyelni?
Hát én egyet tudok itt mondani, ami talán a legfontosabb, hogy tudjuk a pontos periódust, mert számtalanszor megjárjuk mi is, hogy akkor lefoglalunk valamit a turistáknak, és akkor utána egy időre rá felébrednek, hogy hát mégse jó a periódus. Módosítani már sokkal nehezebb. Tehát, hogy mindenkinek ezt javaslom, hogy lefektetni. Hát addig nem kell foglalni, ameddig nem tudjuk a pontos periódust, mert utólag, tehát hogy ebből a turistának is hátránya származik, mert többnyire a módosítás az költséggel jár, tehát mindenképpen mindenképpen
érdemes azt a dátumot érdemes, alaposan
igen,
megnézni.
Így van, és a másik az az, amire mindenkinek a figyelmét felhívnám, hogy tájékozódjanak, hogy milyen adott dokumentumok, utazási okmányok szükségesek az országba való beutazáshoz. Nem egyszer megjártuk, hogy kellett útlevél, útlevél nem volt, le volt járva, ez okozott kellemetlenséget nekünk is, és a turistáknak is. Mi is elmondjuk, tehát hogyha az ember utazási irodához fordul, mi ezekre a dolgokra mindenkinek a figyelmét felhívjuk, viszont aki magánúton, azt innen is kérem, hogy fordítson erre nagy-nagy figyelmet.
Számodra mit jelent az, hogy emberek nyaralását segítheted megtervezni? Azért ez nagy felelősség.
Hát számomra egyébként hatalmas elégtétel és mérhetetlenül nagy öröm. Tehát, hogy annyira jó látni azt, amikor valaki elégedett azzal az ajánlattal, amit te adtál, azzal a dologgal, amit te szerveztél meg, hogy sokszor bennem csak egy ilyen meleg érzés, egy ilyen boldogság jár át, főleg akkor, amikor a turista visszajön egy extra pozitív élménnyel, és főleg az, amikor évre visszatérnek hozzám, tehát ez így felbecsülhetetlen. Tehát nagyon, nagyon jó.
Hát amit elmondhatunk is, ami biztos, az az, hogy a turizmus folyamatosan változik, új utazási szokások, árérzékenység, fenntarthatóság és a biztonság iránti igény egyre nagyobb szerepet kap. Erről beszélgettünk ma Balis Krisztával, utazási ügynökkel, aki nap mint nap kapcsolatban áll az utazni vágyókkal, és pontos képet lát az aktuális trendekről. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, visszavárunk.
Köszönöm szépen én is.